Tetőterasz Rostás Péter Istvánnal.
Jó estét kívánok! Hallottak napja környékén úgy beszélni az elmúlásról, hogy tulajdonképpen ember közelbe hozzuk, akár karnyújtásnyira is ezt a pillanatot. Nem könnyű feladat, és volt már alkalmam arról beszélni, hogy például a COVID idején mennyire nehéz volt lelkészeknek úgy szolgálatot teljesíteni, hogy bármilyen furcsán is hangzik, közvetítették a ceremóniát a kényszerűen távol maradt rokonok számára egy videófelvétellel. Most egy hangfelvétel lesz ebből a műsorból, és közel megyünk az elmúláshoz, méghozzá a méltóság környékén próbálunk fogodzót találni az életünk utolsó pillanatára, és hogyha erről beszélünk, akkor mindenképpen Karsai Dánielről kell szót ejtenünk, aki 47 évesen hagyta el a földi pályát, de az ő pályája tulajdonképpen folytatódik, hiszen van egy alapítvány, az alapítvány kuratóriumi elnöke pedig dr. Frank Evelin, aki a mai meghívottunk. Köszönöm, Evelin, hogy itt vagy velünk.
Én is nagyon szépen köszönöm, hogy időt tudunk szakítani erre a beszélgetésre. Jó estét kívánok a hallgatóknak.
Ez a beszélgetés tulajdonképpen egy sorozat a Kolozsvári Rádióban, kisebb-nagyobb megszakításokkal, ugyanúgy, ahogy ti is kerekasztal sorozatot terveztetek, és már részben meg is valósítottátok. Arról van szó, hogy a Dani testvérével, Péterrel tematizáljátok ezt a kérdést, úgyhogy előbb orvos és jogász, utána hospice szakember, pszichológus, később pedig szociológus, filozófus és politikus is részt vett ebben a sorozatban. Mennyire árnyalódott a te percepciód ez alatt a, hát mondjuk azt, hogy szűk esztendő alatt, amióta elindítottátok ezt a kerekasztal sorozatot? Úgy tudom, a negyedik már megvolt.
Mert Dani életében is nagyon sok szempontból kellett vizsgálnunk az életméltó befejezésének kérdéskörét, hiszen a strasbourgi kérelmében is számos aspektusból vizsgáltuk azt, hogy minek milyen hatása lehet az életméltó befejezésére. Daninak a kérelmében is a világnézeti aspektusokat is nagyon komolyan felvetettük, hiszen a kérelme egyik alpontja az az volt, hogy az ő világnézeti meggyőződését sérti a magyar szabályozás. A kerekasztal a beszélgetések alatt nagyban formálódott az én hozzáállásom is ahhoz, hogy mit gondolok, vagy egyáltalán milyen szempontból érdemes megközelíteni az életméltó befejezését, hiszen már csak az alapján is, hogy hogyan gondolkodnak a meghívott vendégeink, illetve azok az emberek, akik eljöttek a mi kerekasztal beszélgetéseinkre, és egyébként hozzá is szóltak a kerekasztal beszélgetésekhez, ők is nagyon-nagyon színes gondolatokkal járultak hozzá ehhez a közös gondolkodáshoz, ugyanis az életvégi döntésekről való gondolkodásunk az nem egy hermetikusan elzárt kérdéskör, ugyanis nagyban befolyásolja a gondolatunkat vagy gondolkodásunkat az, hogy milyen mikro- vagy makroszociológiai körben élünk, vagy milyen hatásokkal néztünk szembe az életünk során. Volt-e vallásos neveltetésünk, és hogyha igen, akkor milyen vallásos neveltetésünk? Tehát ilyen szempontból ez nagyban befolyásolja nem csak az én megélésemet, hanem egyébként mindenkiét, aki valaha is szembe találkozik az életvégi döntések kérdésével.
Utaltál arra az egyik interjúban, hogy valójában ezek a találkozók attól is izgalmasak és értékesek, mert van egy része, amikor a meghívottak beszélgetnek, tehát egy úgymond kötött formájú szakasza, és van egy másik, amikor kinyílik ez a beszélgetés párbeszédét, tulajdonképpen ez visszatérő motivum, hogy az érdemi, és itt a hangsúly az érdemin van, párbeszéd alakuljon ki erről a tematikáról, de van egy harmadik felvonás, amikor befejeződik az egész kerekasztal formális része, és még mindig ott maradtok, még mindig maradnak kérdések, kételyek, ki nem mondott vélemények, meglátások, és hogy az a harmadik rész is nagyon fontos, nagyon értékes, mindaz, ami ott elhangzik, és amit be tudtok emelni a tovább gondolkodás szempontjából, akkor, amikor tervezitek az elkövetkező hasonló jellegű kerekasztalt. Lényegében arra lennék én kíváncsi, hogy mi volt az, ami frappáns módon megérintett téged. Tehát nyilván foglalkoztat a téma, készülsz, hozzáolvasol, szakirodalom, egyeztetések, éled ezt a kérdéskört, otthonosan mozogsz benne, de mégis meg tud lepni egy-egy meglátás, egy-egy hozzászólás, egy-egy kiegészítés.
Igen, valóban a kerekasztalaink során ez a hármas tematika szokott visszatérni, tehát nem csak a szakértőknek a véleményére vagyunk kíváncsiak, hiszen nem csak nekik van joguk gondolkodni erről a kérdésről, hanem a vendégeinknek a meglátásaira is nagyon-nagyon kíváncsiak vagyunk. Az a megélésem Daninak a nyilvánosságra lépését követően, hogy a társadalom elkezdett valóban gondolkodni, és valóban érdemi párbeszédet folytatni az életvégi döntések kérdéséről. Ez egy nagyon-nagyon unikális mozzanat a magyar közéletben, hiszen az utóbbi bő másfél évtizedben egyre kevesebb olyan terep volt biztosított a magyar emberek számára, ahol érdemi közéleti párbeszédet tudtak folytatni, attól függetlenül, hogy milyen világnézeti vagy közéleti beállítottságúak voltak. Ezeken a kerekasztal beszélgetéseken nem csak az életvégi döntéseket támogató emberek szoktak jelen lenni. Tehát pro és kontra is szoktunk érveket meghallgatni, ami számomra nagyon-nagyon üdítő, hiszen ezáltal meg tudunk arról bizonyosodni, hogy nem csak a saját buborékunkon belül tudunk embereket elérni ezzel a témával. Még Dani életében is azt tapasztaltuk, hogy tényleg politikai meg vallási nézetektől függetlenül szinte mindenkinek volt valami fajta megélése az életvégi döntésekkel kapcsolatban, és nagyon-nagyon kultúrált párbeszéd tudott kialakulni. Természetesen volt egy-kettő olyan kirívó eset, amikor ez a fajta kultúráltság a háttérbe szorult, de az esetek jelentős többségében az emberek nagyon-nagyon szépen és artikuláltan tudták megfogalmazni, akár az online térben, akár személyesen a véleményüket. Ezeknek a kerekasztal beszélgetéseknek a végén egyrészt, amikor még a mikrofon körbeadásával tudnak hozzászólni a vendégek a nézőközönség soraiból, már akkor is nagyon-nagyon érdekes témákat tudnak behozni, akár szívszorító történeteket tudnak elmesélni. Ilyen volt például egy olyan hölgynek az esete, aki a saját férjének a történetét mondta el nekünk az első kerekasztal beszélgetés alkalmával. Ennek a hölgynek a férje nagyon súlyos beteg volt, rákos volt, és a szenvedéseit már nem bírta elviselni, ezért egy nagyon erőszakos módon öngyilkosságot követett el. Ez az eset végtelenül megrázta a családját, így a feleségét is, és ez a hölgy arról számolt be nekünk a kerekasztalon gyakorlatilag majdnem 120 ember füle hallatára, hogy ő ebben a pillanatban értette meg azt, hogy valóban szükség van egy olyan méltó életvégi döntés szabályozásra Magyarországon, ami lehetővé teszi azt, hogy ne kelljen az embereknek öngyilkosságot elkövetniük, mert nem az az egyetlen módja az életük befejezésének. De sajnálatos módon nagyon sok esetben Magyarországon nincsen más mód a szenvedéstől való megszabadulásra. És ez persze nem azt jelenti szerencsére, hogy tömegesen követnének el az emberek öngyilkosságot. Ugyanakkor számos olyan eset van, ahol tényleg ilyeneket hallunk. Egy másik, ami viszont egy kicsit pozitívabb kicsengésű példa, az pedig a legutóbbi kerekasztal beszélgetésen hangzott el, ami a hősi halálnak a kérdése.
Ezt Daninak a nagybátyja vázolta.
Így van, Karsai György hozta be ezt a témát, aki ugye az ókori görög drámákhoz nyúlt vissza, és annak a szempontjából vizsgálta a megszólalásában azt, hogy egyébként a halálról összességében nem mindig negatívan gondolkodtak a történelem során. Tehát így például egy hősi halált senki nem gondol egy önző tettnek. Ugyanakkor, ha belegondolunk, nagyon sok esetben egy hősi halál az lehet akár formálisan öngyilkosság is, vagy asszisztált öngyilkosság is. Mégis ugyanaz a cselekedet, attól függően, hogy milyen célból történik, vagy milyen okból történik, teljességgel más megvilágításba helyeződik. Tehát ezek olyan megszólalások voltak, amiket én szerintem nagyon hosszú évekig magammal fogok vinni.
Jogászként mégis a paragrafusok és a precíz fogalmazás embere vagy, ebbe a kultúrába, vagy ebbe a millióbe nőttél bele, viszed tovább az irodát a Dani nevével működő, vagy fémjelzett szakmai vállalkozást. Ez mennyire terhes, vagy mennyire nyomasztó úgy, hogy stimulál is egyben?
Én nagyjából 7 évvel ezelőtt kezdtem el Danival együtt dolgozni, még akkor ügyvédjelöltként. Emiatt nekem egy nagyon-nagyon komoly rálátásom lett arra, hogy hogyan érdemes az emberi jogi ügyekhez hozzáállni. Hiszen nem mehetünk el amellett, hogy az emberi jogi ügyek is nem feltétlenül kell csak az életvégi döntésekkel kapcsolatos ügyekre gondolni. Lelkileg azért nagyon megterhelőek tudnak lenni, hiszen húsba vágó kérdésekről beszélünk, akár akkor, amikor egy gyermek jogellenes külföldre visszavitelével kapcsolatos ügy kerül elénk, vagy hogyha fogvatartottaknak az ügyeiről beszélünk, akiknek mondjuk a kényszeres és embertelen bánásmód tilalmába ütköző körülményeik vannak, de fölmerülhet emberi jogi kérdés egy munkaügyi perben is. Végső soron ezek az ügyek lelkileg nagyon-nagyon megindítóak és megterhelőek tudnak lenni. Még Dani életében a betegsége kiderülése előtt döntöttük el, hogy mi együtt fogunk dolgozni ügyvédként, miután én leteszem a szakvizsgáimat. Ugyanakkor az utolsó szakvizsgám befejezésekor Daniról már tudtuk, hogy halálos beteg. Ezért én azzal a tudattal mentem el az utolsó szakvizsgámra, hogy ennek mindenképpen minél előbb teljesülnie kell, vagy be kell tudnom fejezni a szakvizsgázást, hiszen ma-holnap át kell vennem az irodavezetést. Szerencsére több mint egy évig tudtunk ügyvédként együtt dolgozni Danival, ami egy nagyon-nagyon felemelő együtt dolgozás volt, ugyanis nagyon jól ki tudtuk egymást egészíteni. Hihetetlen érzékkel tudott az ügyfelekkel kommunikálni, olyan meglátásai voltak az ügyekkel kapcsolatban, ami nagyon keveseknek adatik meg. Baromi jó érzéke volt szerintem az emberi jogi ügyekhez. Én pedig a magam precizitásával tudtam hozzájárulni az irodánkhoz. Ugyanakkor Dani halála előtt egy fél évvel ő úgy döntött, hogy szeretné befejezni az ügyvédi tevékenységét. Akkor még nem tudtuk, hogy mennyi ideje van hátra, de már érezte, hogy a fizikai teljesítő képessége határán van. Ezért tavaly március végén ő formálisan is kilépett az irodánkból. Tehát én onnantól kezdve egyedül viszem az irodát ügyvédként, de természetesen fantasztikusan ügyes és rettentően talpra esett kollégáim vannak, akik a mindennapokban is tudnak segíteni. Az, hogy Magyarország egyetlen emberi jogi ügyvédi irodáját tudom vinni, mert természetesen nagyon sokan foglalkoznak emberi jogi ügyekkel Magyarországon, ugyanakkor tudtommal nincsen másik olyan ügyvédi iroda, ami kifejezetten erre a praxisra jött létre, az egy hatalmas nagy kihívás. Nagyon hálás vagyok az ügyfeleinknek, hogy a bizalmukba fogadnak minket, és megbíznak minket olyan ügyekkel, amik valóban hatalmas szakmai kihívást is tudnak jelenteni, ugyanakkor ezekben az ügyekben olyan sikereket tudunk elérni, amik a mindennapokban is nagyon nagy motivációval tudnak számomra is, meg a kollégáim számára is szolgálni. Az minden esetre egy nagy fejtörő, hogy hogyan tudom úgy továbbvinni az irodát, hogy abban Dani szellemisége is a mindennapokban tetten érhető válik, ugyanakkor mégis a saját képemre is tudjam formálni ezt az egész ügyet.
Én érzékelek egyfajta feszültséget, talán kibontjuk, vagy megoldjuk, vagy árnyaljuk a továbbiakban. Egyrészt a Párbeszéd intézményének az újra honosítása az, ami az egyik kulcs tétele ennek a történetnek. Másrészt pedig, ahogy utaltál rá, az emberi jogok tágabb holdudvara, ami a civilekre, civil szervezetekre, akár a sajtó működésére, vagy a bírói függetlenség tematikájára is vonatkozhat. Ez az egyik rész, amikor in extenso értelmezzük az emberi jogok érvényesülését vagy csorbulását egy társadalomban. Ugyanakkor van a ti pászmátok, az alapítvány célkitűzése, amelyik egy bizonyos specifikus irányban próbálna szintet lépni, túl az érzékenyítésen, túl a tematizálás folytonosságán, ugye eljutni egy olyan szakmailag sikert jelentő pillanatig, amikor ez már jogi kodifikációt is jelent. Én azt érzékelem, hogy itt van egy nem ellentét, de egyfajta feszültség. Tehát egyrészt ugye, hogy kiterjeszteni ezt a tematikát, az emberi jogokra en general, és másrészt meg haladni az alapítvány által hát végül is jól meghatározott célfele. Kell egy jó adag disztributivitás ehhez, vagy másképp kell ezt nézni? Tehát először a Dani által beindított ügy, és utána teríteni és tágítani ezt a fókuszt?
Így van, elsődlegesen az életvégi döntéseknek a társadalmi párbeszéd szélesítésére hoztuk létre az alapítványt, ugyanakkor az alapítókiratunkban is megjelöltük célként, hogy nem csak ez az egyetlen egy emberi jogi ügy vagy ügycsoport van, amivel szeretnénk foglalkozni. Az ügyvédi munkámat, illetve az alapítványi munkámat próbálom elkülöníteni, ugyanakkor akarva akaratlanul is ezek hatnak egymásra. Tehát amikor például felmerül az irodában egy olyan ügy, ami szerintem nem csak egy konkrét egyedi esetben merülhet fel, hanem a társadalom szélesebb rétegével is kapcsolatos. Tehát például a bírói függetlenségnek a kérdése. Ott azonnal szoktam például jelezni, természetesen a ügyvédi titoktartás kereteit maximálisan megtartva az alapítvány kuratóriumának, hogy ezzel az üggyel a jövőben mindenképpen kellene foglalkoznunk. Nagyjából olyan 2 éves távlatban az életvégi döntésekkel szeretnénk foglalkozni az alapítvány működése során, hiszen itt most abban a szent pillanatban vagyunk, amikor még a társadalom nagyon fogékony a Daninak az ügyére, szeretnék is kifejezni a saját álláspontjukat. Ez abban manifesztálódik, hogy azért nagyon sokan eljönnek a kerekasztal beszélgetéseinkre, illetve online is sokan kíváncsiak ezekre az eseményekre.
Evelin, ez a sok, ez most, ha folyamatról beszélünk, ugye 4 ilyen találkozón vagyunk túl, ez érzékelhető, tehát kvantifikálható, hogy növekszik azoknak a tábora, vagy azoknak a tömege akár, akik bekapcsolódnak effektív?
Az első 3 beszélgetésünk azok több mint teltházasak voltak. A 4. beszélgetésnél nem volt teltházunk, ugyanakkor az online érdeklődés az megvolt a beszélgetés iránt. Itt a szervezés szerencsétlenségének tudom én be azt, hogy személyesen kevesebben tudtak eljönni, hiszen a hosszú hétvége előtti estére tettük ezt a beszélgetést, amikor személyesen valószínűleg azért nem tudtak annyira sokan eljönni, mert többen gondolom elhagyták már a várost, elmentek kikapcsolódni. Ugyanakkor én azt érzékelem, hogy az emberekben nagyon nagy igény van arra, hogy beszéljünk erről a témáról. Viszont, ahogy Dani is csinálta az életében, nem szabad egyetlen egy témánál nem leragadnunk. Ugyanis ő is, illetve én is igyekszem számos olyan a társadalom szélesebb rétegét érintő témában megszólalni, illetve gondolatokat közvetíteni, amik emberi jogi vonatkozásúak. Tehát ugye, ahogy az előbb is említettem, a bírói függetlenségnek a kérdése, az a mindennapokban egy nagyon-nagyon fontos kérdés. Tehát ilyen üggyel is foglalkoztunk az utóbbi hónapokban, vagy akár az életfogytig tartó szabadságvesztésre ítélt fogvatartottaknak a kérdése, akik vonatkozásában az emberi jogi bíróság gyakorlatilag több százas nagyságrendben állapította meg azt, hogy a magyar bíróságoknak ez a gyakorlata, ez sérti az emberi jogi egyezményt, hiszen 25 év után mindenkinek legalább azt a lehetőséget biztosítani kell, hogy az ügyét felülvizsgálják.
Igen, ez feltételesen ugye szabad lábra helyezik, amennyiben az a döntés születik, igen.
Így van, de ez ugye nem jelenti azt, hogy mindenképpen 25 év után feltételes szabadságra lehet bocsátható az adott fogvatartott. Ugyanakkor a reményt nem szabad elvenni senkitől. És ez is valahol egyébként egy életvégi kérdés, hiszen hogyha valaki a nem belátható jövőben nem szabadulhat abból a helyzetből, akkor ő nem is lehet motiválható arra, hogy egyébként hasznos tagja akarjon lenni a társadalomnak. Tehát pont egy ilyen beadványunkban fogalmaztuk meg azt, hogy ez egy hosszú halálbüntetés ilyenkor. Mert hogy ha bár a test túlél akár 60, 70, 80, 90 évig is, azonban a tudat az sokkal korábban meg tud halni.
Azt mondtad az egyik találkozón, talán éppen az utolsón, hogy finalitásában egy olyan 10 éven belül látod reálisnak azt a helyzetet kialakulni, amikor tényleg valami elmozdul tételesen ebben a kérdésben, a meghívott politikus pedig olyan 5 évet prognosztizált. Kiegyezhetünk 7 esztendőben, most nem a számmágia szintjén, hanem hogy azért tényleg, ha folyamatról beszélünk, mindig az a szinte kényszeres, de természetes reflexe az embernek, hogy oké, de meddig tart? Mikor jutunk révbe?
Igen, én igyekszem nem túlságosan optimista lenni, ismerve a magyar közéleti viszonyok alakulását. A 10 évet azt aként határoztam meg, hogy annyi idő alatt azért egy fél generáció szinte fel tud nőni. Nagyon-nagyon komoly, akár pozitív irányú változások is el tudnak indulni a magyar közéletben, hiszen sajnos nem mehetünk el amellett, hogy a közéleti erőviszonyoknak betudhatóan a mai parlament az nagy valószínűséggel nem tudná kodifikálni, vagy nem akarná kodifikálni az életvégi döntéseknek a nyugati mintájú szabályozását. Ennek ugye leginkább világnézeti indokai vannak, tehát amikor többször volt erről vita a parlamentben, volt Dani életében is, illetve tudtom volt Dani halálát követően is volt néhány felszólalás, ugyanakkor világnézeti okokra hivatkozással ezt egyszerűen lesöpri magáról a magyar parlament. Tehát mindenképpen szükséges ehhez nem pusztán az, hogy a társadalom felnőjön ahhoz, hogy valóban magához vindikálja ezt a jogot, hogy ő szeretne egy ilyen életvégi döntésszabályozást, de ugye a parlamentnek is egy olyan összetétellel kell rendelkeznie, akik valóban mernek érdemben gondolkodni erről a kérdésről. A meghívott politikusunk Szabó Tíme ugye kifejezetten az utóbbi aspektus alapján mondhatta szerintem az 5 éves manifestációt. Én inkább a társadalomnak a megérési folyamata szempontjából mondtam a 10 évet, hiszen láthattuk például a holland esetben is, ahol mintegy 29 év után sikerült törvényi erőre emelni az asszisztált öngyilkosság szabályozást. Mivel mi azért már bőven benne vagyunk a 21. században, ahol az információ sokkal gyorsabban el tud jutni az emberekhez, hiszen Daninak a coming out posztja után is gyakorlatilag egy nappal később már Magyarország szinte teljes lakossága ismerte az ő nevét, illetve az ő történetét. Ezért nem gondolnám, hogy nekünk mondjuk 30 évre lenne szükségünk ahhoz, hogy a társadalom minden egyes szegmense valódi gondolatokkal rendelkezzen az életvégi döntésekről, de ahhoz, hogy erről egy olyan párbeszéd tudjon kialakulni, aminek a vége egy törvény lesz, ahhoz legalább egy 10 év szükséges.
Évekről beszélünk, egyelőre 5 évig terjedő börtönbüntetés jár annak, aki segít bárkinek is kiutazni például Svájcba, vagy olyan országba, ahol ezt az életvégi méltó döntést, vagy az életvégi periódus méltó megélésének a lehetőségét ki tudja használni. Sajnálom, hogy ilyen körülményesen fogalmazzok időnként, de vannak pillanatok, amikor nagyon körül kell írni a történetet. Ugye volt egy ilyen szinte protestnek is beillő megjegyzése a legutolsó kerekasztal egyik meghívottjának, ha most egy gépkocsi konvoj indulna el nyugatra, például egy ALS terminális fázisban levő beteggel, és nem tudni, hogy melyik gépkocsiban ül valaki, mint egy, ugye, elnöki konvoj, ahol nem tudjuk, hogy hol van a személy, akkor hogy lesz, hogy fog dönteni bölcsességében a magyar büntető jogot alkalmazó intézményrendszer, mind a 60 gépkocsi vezető rács mögé kerül?
Itt, hogyha a konkrét bizonyítási eljárást akarnak megnézni, bár én nem büntető jogász vagyok, hanem inkább emberi jogi szempontból tudom ezt megvilágítani. Ugyanakkor itt a vádhatóságnak kellene tudni bizonyítani, hogy ki volt az, aki konkrét segítségnyújtást biztosított az adott személynek. Ez egy sui generis bősegédi büntetőjogi tényállás, ami azt jelenti, hogy itt az, aki segítséget nyújt az öngyilkosság elkövetéséhez, akár pszichikai segítségről, akár fizikai segítségről beszélünk, ők mind szembenézhetnek ezzel az 1-5 évig terjedő szabadságvesztés büntetéssel. Láttunk már többször olyan esetet Magyarországon, nem az életvégi döntésekkel és nem az öngyilkosságban közreműködéssel kapcsolatban, ahol rengeteg terheltje volt az adott büntetőeljárásnak. Így én szintén a magam pessimizmusából kiindulva azt tudnám mondani, hogy egy ilyen esetben akár egy 60-70 terheltes büntetőeljárásról is tudnánk beszélni. Ugyanakkor nem szabad elmenni a kormány azon nyilatkozata mellett, ami a strasbourgi tárgyaláson hangzott el a kormány képviselője részéről. A bíróság arról kérdezte a kormányt, hogy mi lenne abban az esetben, hogyha Magyarországról Dani elmenne Svájcba, ott valaki segítene Magyarországról Daninak kijutni Svájcba, illetve a svájci orvosi személyzet segítene végrehajtani az asszisztált öngyilkosságot, hogy akkor büntetőjogi szankciókkal szembe néznének el, akár az orvos, akár a magyar ember, aki segít Daninak, és azt a, sajnos nem tudom más szóval leírni, cinikus választ adta a kormány képviselője, hogy nem valószínű, hogy a legfőbb ügyészség büntetőeljárást indítana a svájci orvossal szemben. Holott, ha megnézzük a vonatkozó magyarországi szabályozásokat, akkor ott feketén-fehéren le van az írva, hogy kötelező egyébként a legfőbb ügyésznek eljárást indítania azzal a személlyel szemben, aki külföldön elkövet egy magyar BTK-ba ütköző cselekményt. Tehát itt egy ilyen rókafogta csuka helyzettel állunk szemben, úgyhogy nem bízhatunk szerintem abban, hogy ott azon tárgyalás során a kormány úgy nyilatkozott, hogy nem valószínű, hogy ilyen eljárást indítanának, hiszen megvan rá a
és az éppen a létező ugye, paragrafusok vonatkoznak erre. Evelin, azon kívül, hogy iroda, meg hogy viszed a Karsai Dániel ügyvédi iroda ügyeit, találkozol szaktársakkal. Mennyire lett téma ez a kérdés amúgy a magyar jogásztársadalomban? Mennyire vetődik fel, akár érintőlegesen, még csak egy kávézó szünetben is, hogy akkor éppen hol tart, vagy valaki olvasott valamit a szakirodalomból, frisset, szóval így a szakmai berkeken belül.
Nagyon-nagyon sokan foglalkoznak a kollégák közül is ezzel a témával. Például ügyvéd kollégák megalapították a Karsai Dániel emberi jogi díjat, amit idén decemberben fognak először odaítélni. Ez egy szakmai főhajtás Dani munkássága előtt, és szeretnék ténylegesen a magyar ügyvédségnek a homlokterébe emelni az emberi jogokért való kiállást. Ez szerintem egy nagyon-nagyon szép elhatározás a kollégáktól. Ugyanakkor csak, hogy személyes példát is említsek, én azért elég sokat szoktam Magyarországon tárgyalni, akár törvényszéki ítélőtábeli vagy kúria szinten is. És többször előfordult már, hogy olyan kollégák, akik ugye az ellenértekük felett képviselték, és mondjuk mi még nem találkoztunk, amikor bemutatkoztunk egymásnak, akkor rögtön az volt az első mondatuk, hogy nagyon örülnek annak, hogy találkozhatnak velem, és hogy örülnek annak, hogy a Dani ügyét így tovább visszük. Ez számomra hihetetlenül megindító, hiszen itt is látszódik az, hogy a kollegialitás a magyar ügyvédségben az azért nagyon erős. Tehát még hogyha az ügyfeleink ellenértekű felek is, attól még az ilyenfajta politikán és világnézetben felül lebegő témában, mint az életvégi döntéseknek a kérdése, mindenki nagyon-nagyon támogató tud lenni.
Nem, ettől fél a hatalom, a mindenkor, de most éppen az aktuális hatalom, hogy vannak olyan kérdések, amelyek pártállástól, világnézettől függetlenül izgatják, érdeklik, foglalkoztatják, lekötik, és akár mobilizálják is az egyes egyedeket?
Nem vagyok politológus, ugyanakkor a magyar közélettel nagyon-nagyon régóta elég komolyan foglalkozom, és ez tagadhatatlan, hogy az utóbbi bő 15 évben a magyar társadalom egyre inkább polarizált, ami nem egy organikus fejlődés volt, hanem ebben megítélésem szerint nagyon-nagyon komoly szerepe volt a regnáló hatalomnak. Ugyanis egy megosztott társadalmat sokkal könnyebb bizonyos kérdések felé irányítani, amivel ugye bizonyos kérdések háttérbe tudnak szorulni. Viszont nagyon jól láttad azt, hogy egy olyan kérdés, ami mindenkit foglalkoztat, és azért láttunk számos olyan közvéleménykutatást, ami azt hozta ki, hogy az emberek jelentős többsége valamilyen módon támogatná az életvégi döntéseknek a sokkal inkább megengedőbb szabályozását Magyarországon. Az a regnáló
ez az arány, mondjuk ki, Evelin, ez az arány 70%.
70%, így van. Tehát, hogy a megengedőbb szabályozást azt a magyar társadalom mintegy 70%-a támogatja, és 50%-a az, aki az asszisztált öngyilkosságot is támogatná. Tehát arról beszélünk, hogy egy társadalomnak a jelentős többsége sokkal megengedőbb szabályozást szeretne a jelenleginél. És ez egy olyan téma, ami Dani színrelépése, mert hogy a betegségével való színrelépése előtt egy nagyon komoly tabu volt Magyarországon. Tehát nem mertünk a halálról beszélni, nem mertünk az elmúlásról beszélni. A magyar embereknek a jelentős része kórházban hal meg. A családjuk nem látja az elmúlás végső stádiumát nagyon-nagyon sokszor, és ezért szemellenzősen nem is akarunk a halálra gondolni, ugyanis ez egy olyan téma, ami mindenkit megrettent. Viszont Daninak a színrelépésével...
Hát vagy van egy, Evelin, lehet az is, hogy nem csak a félelem, hanem van egy nagyon rétegzett, nagyon nehezen felfejthető, de végül is alaposan bennünk kimunkált prüdéria, hogy akkor
pontosan
nem illik, vagy nem tesz jót, vagy nem így szoktunk viselkedni.
Igen, ezt nagyon jól látod. A magyar emberek még mindig egy picit úgy állnak szerintem a halálnak a kérdéséhez, hogy az ő életükben úgyse fog bekövetkezni. Ha meg mégis bekövetkezik, akkor pedig akár a szeretteik vagy a környezetük körében, akkor pedig minél előbb túl kell rajta esni. És nem éljük meg az elmúlást. A gyász folyamat is egy nagyon-nagyon privát aspektusává vált az életünknek. Ugyanakkor a közös gyász, illetve az elmúlásnak a közös feldolgozása az hihetetlen felszabadító tud lenni.
Szeptember 28-án, amikor ahhoz a bizonyos fához 25-30-an elmentetek, akkor ennek a feldolgozásnak egy újabb fejezete zajlott le, gyanítom én.
Igen, igen, ugye, ha esetleg a hallgatók nem tudják, Dani életében még meghagyta nekünk, hogy egy bizonyos fánál legyenek elszórva a hamvai. Így tavaly októberben a temetését ahhoz a fához szerveztük, közösen szinte ugyanezzel a 25-30 fővel eltúráztunk oda, és ott közösen elszórtuk az ő hamvait, és a halálának az évfordulóján is elmentünk ehhez a fához. Daninak az elmúlását ugye mi testközelből követtük végig 2 éven keresztül, tehát az a gyász, ami a legtöbb ember életében a szerettük elvesztését követően indul meg, a mi életünkben már Dani életében elkezdődött. És
folytatódik
jelenleg is, igen, és Dani a saját elmúlását nem tabuként kezelte. Tehát volt, amikor viccet csinált belőle, és nekünk is engedte, hogy természetesen a jó ízlés keretein belül, de humorral álljunk hozzá az ő elmúlásához. Volt, amikor persze közösen sírtunk, mert Dani nem igazán sírt, ebben az esetben tető végtelenül nagy méltósággal kezelte a saját elmúlását, de mi el tudtunk szerintem közösen jutni Dani családjával és a barátaival arra a pontra, hogy ezt egy életöröm ünnepnek tudjuk felfogni. Tehát amikor szeptember 28-án felvettük a túrabakancsot, és elzarándokoltunk ahhoz a bizonyos fához, akkor borzasztó szóvicceket meséltünk egymásnak. Mert ugye Dani is a szóvicceknek a megszállottja volt, és most már ezt nem is magunkra erőltetett pulszként csináljuk, hanem mindenkinek az életében nagyon komoly szerepet játszanak a szóvicek, ami hát egy nem túl megsüvegelendő dolog, de hát ezt hagyta nekünk örökül Dani többek között. És itt
meg azt is, hogy whiskyvel, ha nem is kocintok, de legalább néhány korty whisky is elfogy ilyenkor, amikor rágondoltok.
Igen, igen, és számomra hihetetlenül felemelő az, hogy azok az emberek, akik nagyon komolyan összekovácsolódtak Dani utolsó 2 évében, a halálát követően 1 évvel is egy ilyen szoros és összetartó közösséget tudnak alkotni. És ebben benne vannak azok a hagyományok, amiket Dani által szedtünk magunkra, így például a whiskyvel való kocintás is, de egy csomó minden más is, tehát például járunk együtt közösen színházba. És ez mutatja igazán azt, hogy az elmúlásnak nem egy tabusított körülménynek kell lennie az életünkben, hiszen mindannyian egy ponton meg fogunk halni. Az, hogy mi Daninak a halálához egy ilyen életöröm ünnepként tudunk viszonyulni, az szerintem nagyon-nagyon felemelő. És ez ugye nem csak a mi köreinkben van így, hanem ugye számos kultúrában is. A halál és az elmúlás ünnepe az egy olyan ünnepsorozat, amiben a halottaknak az életét tudjuk ünnepelni, vagy tudják azokban a kultúrákban ünnepelni.
Azt mondod, hogy örökség vagy szellemi testamentum. Azon kívül, hogy alapítvány, azon kívül, hogy kerekasztalok, azon kívül, hogy ezzel való, mondhatni, napi szakmai törődés, mi lesz ennek a megkoronázása? Az, amikor Frank Evelyn olvassa a hivatalos közlönyben, hogy igenis ott van az a 2 vagy 3 vagy 5 paragrafus immár.
Hát szerintem inkább 40-50 paragrafus, amiről beszélünk, de igen, azt hiszem ennek az lesz a szakmai csúcsa, vagy szakmai megkoronázása, hogyha a magyar közlönyben ott lesz az egészségügyről szóló törvénynek azon módosítása, amiben engedélyezik természetesen megfelelő garanciális szabályokkal körülbástyázva az asszisztált öngyilkosságot Magyarországon. Akkor én úgy fogok tudni hátradőlni, hogy mindaz, amit beletettünk, és Dani elkezdett még életében, az nem volt hiába való. Ugyanakkor most se gondolom hiába valónak a közdelmünket, mert látom az embereken azt, hogy mernek végre közösen gondolkodni, és ez egy hatalmas nagy kincs a mai magyar társadalomban.
Annak szinte velejárója, hogyha gondolkodunk, hogy tévedhetünk is. A döntés attól súlyos, vagy attól válik súlyossá, hogy bele van kódolva akár a tévedés veszélye, vagy lehetősége. Ha meg lesz ez a 30-40 immár törvénybe vésett paragrafus, akkor nem áll le ez a folyamat, mert további finomítások is valószínű, hogy szükségeltetnek, hogy minél inkább leszűkíteni azt a néhány esetleg szivárgó felületet, amely visszaélésekre vagy értelmezésre adhat lehetőséget. Tehát lényegében ez egy nagyon hosszú távú menet, annak dacára, hogy Daniel viszont rövid távfutó volt.
Bár egyébként futott félmaratonokat is, de természetesen a szabályozás nem akkor fog megállni, amikor kijön a magyar közlönyben az asszisztált öngyilkosságnak a szabályozása, hiszen ismét csak a holland példához visszanyúlva, ők azóta is folyamatosan felülvizsgálják a szabályozásukat, és hogyha szükségeltetik a finom hangolás, akkor ezt megteszik. A kerekasztal beszélgetésünkön elhangzott legutóbb, hogy ha van egy jog, amivel lehet élni, akkor azzal vissza is lehet élni. Ezt egyébként nagyon sokszor szokták az asszisztált öngyilkosság szabályozásának ellenzői felhozni érzként, hogy hát mi lesz a visszaélésekkel. Ugyanakkor kicsit utilitarista hozzáállással én is azt tudom mondani, hogy ha önmagában a visszaélés lehetősége, potenciális vagy hipotetikus lehetősége az, ami meggátol minket a kodifikációban, akkor gyakorlatilag nem kodifikálhatnánk jogokat, hiszen minden egyes joggal vissza lehet élni. Ezért szükségeltetik ugye nem 3-4, hanem inkább 30-40 paragrafusban szabályozni az asszisztált öngyilkosságot. Azokban az államokban, ahol ezt legalizálták, legutóbb ugye például idén nyáron Szlovéniában, ott hihetetlenül hosszú és nagyon-nagyon részletes jogszabályokat alkottak erre a kérdésre. Az asszisztált öngyilkosságnak az engedélyeztetése az nem úgy történik, hogy én bemegyek a sóhivatalba, és délután már megkapom a nátrium pentobarbital injekciót, hanem szükségeltetik az orvosi indikáció is, tehát hogy valóban olyan betegségről beszéljünk, aminek nincsen esélye a javulásra, tehát egy halálos betegségről beszéljünk, illetve hogy az egy olyan szubjektív fájdalmat vagy méltóságvesztett állapotot tudjon okozni, amiben én már ne tudjam tovább élni az életemet. Ezt szakmai bizottságok vizsgálják, amiben orvosok, pszichiáterek, pszichológusok, hospisz tevékenységet ellátó emberek vesznek részt. Több körben vizsgálják a bizottságok a kérelmet, és hogyha minden egyes ponton úgy állapítják meg, hogy az objektív feltételek, tehát a halálos betegség fennáll, a szubjektív feltételek is fennállnak, tehát hogy az adott személy saját elhatározásából kéri az engedélyeztetést, és neki méltóságvesztett állapotot okoz az ő betegsége, akkor engedélyezik számára az életvégi döntésnek az ilyen módon történő végrehajtását, tehát az asszisztált öngyilkosságot. Tehát azok az érvek, amiket számos esetben hallunk, hogy egy olyan államban, ahol engedélyezik az asszisztált öngyilkosságot, tömegesen viszik az időseket az örökségért eutanáziára, elnézést, hogy sarkosan fogalmazok, de tényleg ezek az érvek, azok egyszerűen légből kapottak. Daninak a kéreméhez nagyon komoly vizsgálat alá vontuk azoknak az államoknak a jogrendszerét, ahol ezt engedélyezik, és nem találtunk ilyen jellegű visszaélésre utaló nyomot. Tehát működnek a rendszerek, kiszűrik azokat az állapotokat, amikor nem saját elhatározásból kéri valaki az asszisztált öngyilkosságnak a végrehajtását, illetve azt is, amikor például a belátási képessége hiányzik az adott személynek ahhoz, hogy ő valóban fel tudja mérni, hogy ő ilyen módon véget akarna vetni az életének. Tehát megítélésem szerint a visszaélésnek a potenciális lehetősége az nem lehet gátja a kodifikációnak.
Visszatérek, mert valahogy úgy érzem, hogy talán rá kell erre erősíteni, vagy nem árt elégszer előhozni. Ha extrapolálom ezt a döntést, ha abban a képletben próbálom értelmezni, vagy keretezni a Karsai Dániel történetet és a vele kapcsolatos életvégi döntés kérdéskörét, akkor van egy félsz. Az állam, a hatalom, a rendszer, nevezhetjük rezsimnek is, hogyha nagyon akarjuk, és az egyén viszonyában. Tehát, hogyha az egyén ura saját maga életének és halálának ez esetben, akkor félő, hogy egyre több döntésben, életközi és életszagú döntésben rádöbben arra, hogy igenis saját maga dönthet, saját maga jog szerint dönthet arról, hogy hogyan tovább, miként vagy miként nem. És valószínű, vagy én úgy feltételezem, hogy pontosan ezt a lavina effektust próbálja bármelyik rendszer, most éppen történetesen a magyarországi berendezkedés, próbálja elejét venni annak. Mi történik, ha ez meg lesz, ha már nem tudunk utasítani, 5 éveket kiszabni, akkor sorozatosan vissza fog szorulni ez a hatalom, és akkor hát nyilván egyes fejekben ez a rém kép merül fel, hogy akkor jön a káosz, az anarchia.
Lehet a fennálló vagy regnáló rezsimben egy ilyen fajta félelem, hiszen egy gyermeki szinten kezelt társadalom, önbizalom az sokkal könnyebben irányítható. Ugyanakkor látva azokat a tőlünk nyugatabbi példákat, ahol az asszisztált öngyilkosságot engedélyezték, egyfelől nem mentek az emberek tömegesen asszisztált öngyilkosságra. Nem ugrott meg annyira kirívóan ez a szám. Természetesen nőtt az engedélyeztetést követően, de nem feleződött meg sem a holland, sem a svájci populáció ennek köszönhetően. Ugyanakkor egy mentálisan felnőtt társadalom, ami magához vindikál bizonyos jogokat, mert ugye ez végső soron az egyéni szintű önrendelkezésnek a manifestációja, az már nem vezethető meg. Vagy sokkal nehezebben vezethető meg, ugyanis egy kritikusan gondolkodó társadalom, ami ugye kritikusan gondolkodó egyénekből épül föl, az nem fogad el minden a feje felett meghozott döntést. Ezt most egyébként látjuk már a magyar társadalomban, hogy egyre több olyan eset van, amikor az emberek igenis akár utcára vonulva kifejezik a véleményüket, hogy ő nekik nem tetszik az adott fennálló rezsim, vagy ha a rezsimmel önmagában nincsenek is problémáik, de annak bizonyos döntései azok nem férnek bele az ő nézetrendszerükbe. Egy demokratikus társadalomban mindig kell legyen helye a kultúrált vitának. És a kultúrált vita az ugye feltételezi azt, hogy egynél több, akár 2-3, de lehet, hogy 8 nézet ütközik egymással. És egy ilyenfajta vita során mindenképpen tudni kell közelíteni egymáshoz az álláspontokat. Az elmúlt 15 évben azt látjuk sajnos, hogy van egy állami agenda, amihez a társadalomnak muszáj idomulnia. És ez szinte azt érte el a magyar társadalomban, hogy már nem mernek megszólalni bizonyos témákban, inkább ráhagyják az államhatalomra. Ugyanakkor szerintem egy felnőtt társadalom, ami felé egyébként az utóbbi bő másfél évben a magyar társadalom egyre inkább halad, az azt mutatja, hogy igenis szükség van azokra a kultúrált vitákra, amik előrébb tudják vinni a társadalmunkat. Nem gondolnám, hogy egy asszisztált öngyilkosság szabályozás az Pandora szelencéjét nyitná ki, és gyakorlatilag egy libertariánus állam alakulna ki a következő nap, amikor ugye a közönyben kijönne a szabályozás, tehát ahol gyakorlatilag nincsen az államnak majdhogy nem csak éjjeli őr szerepe sem, hiszen egy jól szervezett demokratikus állam struktúrára mindenképpen szükségünk van, de fontos azt figyelembe vennünk, és nem elfelejtenünk, hogy az államban az egyénekért, és nem az egyének vannak az államért.
Dr. Frank Evelin, a Karsai Dániel Alapítvány kuratóriumi elnöke volt a mai Tetőterasz vendége. Evelin, köszönöm, hogy velünk tartottál.
Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget.
Így a gyertyagyújtás küszöbén, ugye halottak napja Pitvarában, nem tudok mást kívánni, csak idézek egy hozzászólást az egyik beszélgetésetekhez, írta egy téma iránt bizonyára érdeklődő személy. Azt mondta, hogy gyötrelmes és gyönyörű beszélgetés volt. Hát azt kívánom, hogy továbbra is gyötrődjetek és gyönyörködjetek.
Köszönöm. Nagyon szépen köszönöm a lehetőséget is.
Én pedig a hallgatók figyelmét köszönöm. Tetőterasszal legközelebb hétfőn jelentkezünk itt a Kolozsvári Rádióban a megszokott időben, vagyis délután a 6 órás híreket követően. Rostás Péter Istvánt hallották.
Tetőterasz. Felülnézetből, de nem felszínesen.